Kedves jelenlévő és az ige hirdetést felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét ma a példabeszédek könyvéből olvassuk, a példabeszédek könyvének a harmadik fejezetéből, az ötödik verstől felállva hallgassuk az igét. Bizodalmad legyen az Úrban, teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te utaidban megismered őt, akkor ő igazgatja a te utaidat. Ne légy bölcs a te magad ítélete szerint. Féld az Urat, és távozzál el a gonosztól. Egészség lesz ez a te testednek, és megújulás a te csontjaidnak. Tiszteld az Urat a te marhádból, a te egész jövedelmed zsengéjéből. Eképpen megtelnek a te csűreid eleséggel, és musttal áradnak el sajtód vájúi. Az Úrnak fenyítését ne utáld meg se, meg ne und az ő dorgálását, mert akit szeret az Úr, megdorgálja, és pedig, mint az Atya az ő fiát, akit kedvel. Tessék helyet foglalni. Kedves testvérek, ebben a kis szakaszban, és így az egész példabeszédek könyvében nagyon nehéz összefüggő üzeneteket, részeket találni. Kis bölcs mondások, olyan, mint például Luthernak az Asztali Beszélgetések című könyve is, vagy egyéb bölcsességek, amiket így kötetbe szoktak szemezgetni a kötet összeállítói, ilyen a példabeszédek könyve is, valahol a királyok asztalainál, az ott felbukkanó társaságokban, vagy összejövő társaságokban, a bölcsek és a király társalgásaiban elhangzott mondatok, ezek, amik itt a könyvben megtalálhatók, némelyek a bölcs Salamon nevéhez kötik magát a könyvet. Lehet, hogy ő ambicionálta azt, hogy egyszer gyűjtsük össze, hogy ki mindenki mondott okos dolgokat, már nem tudjuk, kitől származik, csak ismételgetjük, mondogatjuk másoknak. Néha van egy megszólított személy, akiről ma már nem tudjuk, hogy valóságos-e, vagy egy képzeletbeli fiatalember, vagy nő, aki felé fordulva a megszólaló a gondolatait mondatokká formálja. Szóval nem tudjuk, ki a megszólított, vagy mondhatnánk így is, hogy bármelyikünk és mindannyian lehetünk azok, akik ebből Isten igéjének tanúságait magunk számára levonhatjuk. Az első ilyen dolog, ha itt megragadjuk a gondolatok folyamában, ez az Úrban való bizodalom. Nem a magabiztosság ellen beszél a szerző, hiszen van annak egy egészséges formája, csak arra szeretné figyelmeztetni hallgatóit, vagy kései olvasóit, a bölcs, hogy nem tudunk mindent. Nincs olyan, aki mindent tudna, vagy az ő bölcsessége lenne mindennek a forrása, eredete, amit ő nem tud, amit ő nem talált ki, az nincsen, hogy ne legyünk a megismerhető világban nevetségesek azáltal, hogy úgy képzeljük, mindent csak mi találtunk ki. A magad elméjére ne támaszkodjál, ismerd meg másoknak a véleményét is, és legfőképpen legyél képes Istentől is tanulni. Isten sokféleképpen tanítja az ember, sokszor próbák és betegségek által is. Most a Biblia olvasó körben már hetek vagy lassan hónapok óta Jób könyvével foglalkozunk, belejöttünk egyre inkább, és egyre jobban tetszik nekünk annak a csodálatos költői nyelve is, de nem szóvirágok fontosak ebből a könyvből, hanem az, hogy a szenvedés közben milyen új látásra jut maga a szenvedő, és körülötte azok, akik kezdetben tehetetlenül, elkeseredetten nézték ezt a vergődést, vajon mit fognak a végén levonni ebből az egész történetből. Tehát Isten tanít bennünket a szenvedés, a gyász által is. Megfordul persze a fejünkbe, hogy egyáltalán miért van szükség ilyen radikális eszközökre, de nem tudunk mindig a miértre kerek választ kapni, hanem inkább arra gondolunk, hogy ha erre nem is jön válasz, de valahogy a megérintettségünk révén egy kicsit másképpen látjuk a világot, a többi szenvedőt, a többi nehéz helyzetben lévőt, és ez társaikká tesz bennünket. Úgy örülök annak, hogy itt vannak testvéreink vidékről, akik roma önkormányzatot vezetnek ott, és el tudták mondani az imaóra alkalmával, hogy milyen nehéz helyzetben vannak a vidéki iskolák, hát a kilátástalan helyzetben, reménytelen gazdasági és politikai helyzetben is, ki az, akinek igazán ereje, kedve lenne ahhoz, hogy az iskolához ragaszkodjék. Emlékszem, nagyon sok évvel ezelőtt szorványlelkészként Csaholcon jártam, és ott reménytelen, ilyen tavaszi sárban állva tűnődtem azon, hogy vajon nekem lenne kedvem iskolába menni, ha minden nap megaláznának, hogy miért megyek sáros cipővel, miért lépek be így a boltba, ahonnan ezért esetleg kizavarnának. Szóval nagyon-nagyon-nagyon sebzett ez a világ, és benne Isten megtanít minket arra, hogy a magunk kényelmetlenségei vagy betegségei mellett, vagy azon túl is lássuk meg a mások szenvedését. Jobb is így van vele, olyasmikről beszél a könyvében, amiket eddig nem igazán látott. Azóta nyílt meg a szeme, a szegénység szörnyű csapásait meglátni és kimondani, mert ez is fontos, beszélni róla, elmondani tanúságul másoknak is. Ezt azóta látja, hogy ő is mélyen, mélyen szenved. Szóval Isten tanít bennünket, és tanít például a gyerekek által is, vagy tanít bennünket a példabeszédek könyve tekintetben is, kedves, az egyszerű állatok által is, például a hangya által egy helyen, de a fűszálak és a világ minden kisebb és nagyobb teremtménye üzeneteket hordoz. Egyszer egyik fiam mondta sok évvel ezelőtt, megint valamilyen küzdelem volt az életünkben, vagy az egyházban, és itt volt még az öreg kutyánk, Cézár kutyánk, aki ezt a szószéket is meglocsolta, amikor éppen építettük a templomot, bejött és azt megjelölte a maga számára. Aztán elkezdett benne egy mag kicsírázni ebben az oszlopban, és gondoltuk, hogy talán ezért is volt. Na de visszatérve erre, azt mondta a fiam, hogy ő azért szereti ezt a kutyát, mert soha nem csalódott benne. Mindig ugyanazzal a hűséggel jön elénk. Akkor is, hogyha csalódottak megáll, mikor hazamegyünk, mert úgy szeretett volna velünk maradni, akkor még nem itt laktunk, hanem távol a lakótelepen. De a kutyának a hűsége kikezdhetetlen, biztosabb, mint a gazdi hűsége, az embernek a hűsége. Bizony tanít bennünket Isten a teremtett világ mozgó, élő és tárgyi darabjai által, a hegyek által is. Ha idéztük itt ezt az igét, akkor érdemes a Zsoltárok könyvébe visszalapozni. A 125. Zsoltár azt mondja, akik bíznak az Úrban, olyanok, mint a Sion hegye, amely meg nem inog, örökké megáll. A hegyek is tanítanak bennünket a maguk örökkévalónak tűnő, megbízható, szilárd kiállásukkal. Bízál az Úrban, akkor minden te útaidban megismered őt. Ez a minden út is hangsúlyos ebben a szakaszban, mert vannak vidám utak, már-már kirándulások jó társakkal, felejthetetlen élményeket nyújtó utak, de létezik a halál árnyékának a völgye is. Minden te útadban megismered őt, és ő igazgathatja a te utadat. Amikor csak az létezik, aminek a megismerésére én eljutottam, nem bölcs dolog az. Bölcs ember egész életén át tanul, figyel, hagyja, hogy megszólítsa őt a teremtett világ, a másik ember, és nem csak azok, akik eddig már valamit letettek az asztalra, hanem azok is, akik most szólalnak meg először. Mert így leszünk képesek Isten minden útját végigjárni áldással. A másik fontos dolog, ami engem megragadott a szövegben, ahol szintén előfordul a minden szó is, egy kicsit másféleképpen az egész kifejezéssel, az egész és a minden majdnem ugyanazt jelenti. Ez az Úrnak a tisztelete az anyagiak által. Tiszteld az Urat a te marhádból, a te egész jövedelmed zsengéjéből. Évente háromszor jártak fel Izrael fiai a templomhoz, ami a Nemzeti Bank volt, és a legfelsőbb bíróság épülete is, szóval a templom az nem csak a ige hirdetésének, az áldozat bemutatásának a helye volt, hanem ott volt a Nemzeti Kincstár is, mondom a Nemzeti Bank, amikor ellenség támadta meg az országot, vagy hadba indult Izrael népe, akkor a templomnak a kincseihez nyúltak, hát másutt is volt, a királynak is volt persze kincse, de ez a két pont volt, ahol felhalmoztak, amit lehetett, hatalmas raktárak voltak a templom alatt, ma ezek egy része be van temetve, de mindenki fantáziáját foglalkoztatja, hát ha egyszer onnan előkerül a frigyláda, én szerintem már nem, de hát nem lehet ebben biztosat mondani, vagy a templom mesés kincseinek egy része, amit csak egy vagy két ember tudott, ezt apáról fiúra adták tovább, és valahol elrejtették ezeket a dolgokat. És azáltal lett ott bármi. Kincsek, értékek, vagy sokakat tápláló ennivaló is, hogy megértette a közösség, hogy ez is közös ügy, hogy nem valami külső személy dolga, hanem a mi ügyünk fönntartani azt a programot, amit Isten népe végez, hiszen nem a papok szűk köre fogyasztotta el, nem is nyúlhattak a kincsek nagy részéhez, inkább az volt a dolguk, hogy őrizzék. Őrizzék és megóvják az elherdálástól ezt a fölhalmozott gazdagságot. Látjuk néha a régi két háború közötti, vagy 100 évvel ezelőtti világ jelzéseit arról, hogy egy-egy fontos épületet, mely hajdani gyáros nagyvállalkozó finanszírozta, különösen fontos, vagy emlékezetes ilyen felhalmozások vannak zsidó közösségeink világában, épületek, intézmények, kórház, oktatási intézmény, iskola, amit nagy örömmel támogattak emberek, akiknek a neve ezáltal maradt fenn, vagy akár csak belépünk egy templomba, sok helyütt az úrasztalának terítőjétől kezdve a szószéken át, egy szőnyegig, ezt például kedves Vasné Jutka testvérünk adományozta, ezt a szőnyeget, amit végig gurul a templom közepén, és legyen áldott, az ő, nem az ő emléke, mert itt van még közöttünk, és bízunk benne, hogy ő is nem sokára megint végig jön ezen a szőnyegen, nincs ugyan kitéve a neve, emellé, de milyen nagyszerű dolog, milyen áldás adni az Úr ügyére, részt venni a közös programban azáltal is, hogy a terheket együtt visszük. Tiszteld az Urat a te marhádból. A marha az egy régi szó, ez nem a szarvasmarhát jelenti, hanem a lábas jószág mellett jelenti az ingóságokat is, vagy az anyagiakat is. Tiszteld az Urat a te egész jövedelmed zsengéjéből, a javából. Nem azzal, amit már te se használnál. Most kellett nemrég éppen a Dankó utcában az éjjel-nappali nyitvatartást beszüntetnünk, mert különösen éjjel jelentek meg azok az adományozók, akik hát gyakorlatilag lomtalanítás címén nálunk öntötték le azt, ami már semmire nem jó, és ezért elhatároztuk, hogy az éjszakai, úgy éjszaka egy óra körül megjelentek, és hát bútorban, ruhában, mindenféle egyéb dologban leöntötték azt, ami nekik nem kellett. Sokszor vagyunk így, hogy valaki oda adományozza azzal a feltétellel a lakásának minden holmiát, hogy mindent mi elküldünk, jól látható, hogy ami értékes volt, kiszedték, és marad a lomtalanítás, ami nagyon sokba kerül. Tiszteld az Urat a te egész jövedelmed zsengéjéből. A zsenge az mindig a dolog eleje, a valódi érték, és az az áldás, az az üzenet kapcsolódik ehhez, hogy nem leszel szegényebb, hanem eképpen megtelnek a te csűreid eleséggel, mert Isten nem marad adósod. Nem arról lesz szó, hogy ebbe belerokkansz anyagilag és elszegényedsz, hanem megtelnek a te csűreid eleséggel. Hát csűre már nem nagyon van itt a környéken, senkinek legfeljebb ennek a területnek, az is csak egy kicsi házacska, nem igazi csűr, de megtelnek csűreid, idézőjelbe téve, eleséggel és busttal áradnak el sajtód vájúi. Szép költői kép arról szól, hogy bőségben fogsz élni, a te is megtanulsz adni. És a harmadik dolog, ami talán kevésbé vidám, de erről is beszélnünk kell, ez az Úr fenyítése. Az Úr fenyítését ne utáld meg, se meg ne und az ő dorgálását. Itt nem vesszőzésre kell elsősorban gondolnunk, bár sok szülő a fizikai bántalmat nyugodtan mondhatjuk, így helyezte az elmúlt időszakokban is előtérbe, ma ezt helyesen a törvény tiltja, igaz, nagyon nagy türelem kell ahhoz, hogy a szülő uralkodjék magán, és hosszabb 5-10-szer annyi idő alatt érje el a világ veszélyeinek az elkerülését, vagy a dolgok jó kezelését. Hiszen a fenyítés célja az, hogy ne tegyünk hiába való ostoba dolgokat, amelyek akár az életünk, akár az életünk is rámehet, hogy ettől megőrizzen, értelmes, jó, szép világra készítsen fel a szülő, de az Úr nem bántalmazni akar, hanem helyre igazítani. Aki nem hajlandó meghallani a mesterének a helyreigazító szavait, ez valóban nem fogja vinni semmire. Amit megszoktunk, és a helyet az, amit a mester gyakorolt ki, a mester alakított ki, azok között óriási különbség van. Nem baj, hogy nem én jöttem rá a megoldásra, hanem valaki más, de én egy másik megoldásra rá fogok jönni, ha megtanulom tisztelni a mestereimnek a gondolatait, és nem abból indulok ki, hogy csak az szép, jó, felfedezhető és érték, ami nekem jutott eszembe, és úgy van jól, ahogy én csinálom, és a világ pedig köszönje meg, hogy én jelen vagyok. Nem, hanem figyelj a mestereidre, az elöljáróidra, és mindenképpen az Úrra, aki helyre akar igazítani. Ne feleselj vissza, ne szidalmazd őt, ne légy dacos, Nem utas kemény nyakat, ezt már egyszer megbeszéltük itt, hogy ez a hátat fordításnak a gesztusa Ezékiel könyvében egyik látomásában ott van egy ilyen furcsa, bizarr kép, hogy az emberek a templomnak hátat fordítva imádkoznak. Ugye tudjuk, hogy Dániel a templom felé nyitott ablakkal imádkozott, fontos volt számára, hogy kelet felé egyébként erre felé van, és a mi templomunk is arra van tájolva, hogy jusson eszünkbe, hogy akármilyen messze is van, vagy közel 3000 kilométerre, de valahol erre felé van, a valaha volt jeruzsálemi templom is, és nem hátat fordítva, hát én most sajnos hátat fordítottam, de úgy van elrendezve a dolog, hogy a gyülekezet pedig arccal legyen az Úr felé. Ne fordíts hátat, ne légy kemény nyakú. Figyelj az Úrra, figyelj a jelekre. Ezzel kezdtük talán, amikor azt mondtam, hogy magad értelmére ne támaszkodjás. Talán ez a kör, ennek a kis szakasznak az egysége ebben írható le. Légy nyitott szemmel és füllel jelen a világban. Figyelj az Úrra, az ő igéjére, a mintára, a példára, a testélet igére, arra az útra, arra az élő evangéliumra, amit a Jézus követése jelentett a számodra. Ne szégyeld elfogadni azokat, akik előtted jártak, s legfőképpen pedig kérdezd az Urat, és legyen ott a szívedben a gondolat, hogy amit ő megszólaltat ott, lelkedben és lelkiismeretedben, azt komolyan fogod venni. Segítsen meg ebben minket az Úr. Amen.